Egy érdekes dologról lesz szó, AI-ból védhető érték, fából vaskarika vagy valódi alternatíva, tesszük fel a kérdést, ami már egyébként elhangzott, ugyanis ez egy előadás címe volt, amit dr. Súlyok Ádám, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerzői jogi főosztályának vezetője prezentált egy rendezvényen, és most hát gyakorlatilag erről fogunk beszélgetni, aki itt is van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok, jó reggelt,
hallgatok. Na, tehát védhető érték, hogy lesz a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott tartalomból? Eleve egy baromi nagy kérdés az, hogy ugye volt az korábban, hogy kié a termék, és most meg azt, hogy hogyan lehet ezt körbebástyázni jogilag?
Igen. Hát alapvetően azon gondolkodtunk a kollégákkal, hogy vegyünk egy terméket, kezdjük el fölépíteni, csináljunk hozzá egy honlapot akár próbáljuk meg eladni azt a terméket, különböző marketing anyagokat készíteni hozzá, és hogy melyik folyamatban és hogyan hívható segítségül az AI. Hát a tapasztalat az, de gondolom ezt azért a hallgatók is így tapasztalják, hogy rendkívül sok kreatív ötletelési folyamatban már be tudjuk vonni ezt a technológiát, viszont stílusosan az ember tragédiájából, ahogy idézem, a gép forog az alkotó pihen, ugye ismerjük ezt a mondást, hát ez itt azért annyira még nem igaz. Tehát hogy a tapasztalat az, hogy nem igazán lehet még kisporolni a munkát, legalábbis egy átlagos felhasználónak nem. Tehát azt, hogy tényleg benyomjuk a gombot, és mindent megcsinál helyettünk, és nekünk onnantól nincs rá dolgunk, ez egyelőre nem igaz, hiszen például egy arculatot iratni elég nehéz még a mesterséges intelligenciával, tehát ezt a megfeszített emberi munkát, hogy mondjuk egy brandet fel tudjunk építeni, és ott a puzzle darabok összeálljanak, és ne ordítson róla, hogy ez egy hanyag prompt alapján született mesterséges intelligencia megoldás, az még azért nem igazán működőképes dolog, de az kétségtelen, hogy a folyamatban jó, hogyha használjuk ezeket a technológiákat.
Ez az előadásodban, hogy ez ilyen Bird Shoes nevű, nem tudom, koncepciócipő, nevezzük így. Egy ilyen termékfejlesztésen vitted keresztül ezeket a folyamatokat. Gyakorlatilag ez azt mutatja be, hogy hol az a maximum, vagy hol vannak azok a lehetőségek, amiben lehet és érdemes használni az AI-t, anélkül, hogy amit említettél, hogy ne egy ilyen promptolt, összetákolt valami legyen, hanem a mi munkánkat, a mi kreativitásunkat segítse, erősítse.
Így van. Tehát mondjuk a folyamatban például, hogyha mondjuk egy szlogent szeretnénk kiadni, akkor hogyan tudunk az AI segítségével ötletelni, vagy mondjuk egy kreatív termékleírás, hogyan tudunk hozzá készíteni. Amit nyilván attól függetlenül az embernek szerintem át kell, és fontos, hogy átnézze, tehát a kontroll azért mégiscsak legyen meg az embernél, de azért szerintem ezekben a folyamatokban időt tud nekünk mindenki spórolni, vagy mondjuk zenei szignáloknak a hangszerelésében adhat segítséget, vagy mondjuk a logónkkal kapcsolatban, hogyha van egy skiccünk, akkor mondjuk itt egy digitális tuningolásban szintén segíthet nekünk, de azért ez teljesen kiváltani, csereszabatossá tenni az emberi kreativitást nem tudja, hiszen ha abba belegondolunk, hogy a mesterséges intelligencia működésének a lényege most nagyon leegyszerűsítve az, hogy hatalmas adatkészletből tanul, ezekből mintákat vesz, és ezek a mintavételezések, reprezentatív mintavételek gyakorlatilag a középértéket keresi. Tehát az átlagos, jó, elfogadható, mindennek a statisztikai középértékét megpróbálja a mintázat alapján keresni. Ezzel szemben mondjuk egy védjegynek mi lenne a lényege? Az, hogy a különbözőségemet erősíti másik védjegyen keresztül. Tehát, hogy az enyém az miért nem középszer, miért nem statisztikai átlag, miért más, mint mindenki másé. Hogyha ebben a folyamatban csereszabatossá teszem azt a technológiát, aki pont a középértéket adja meg nekem, akkor ugye pont ezt a különbözőséget, ezt az egyéni extra fineszességet, ami embertől ered, ezt semmisítem meg.
Igen. Na most ebben az esetben ugye gyakorlatilag egy eszközhasználat valósul meg, ugye az AI egyéb olyan eszköz lesz, mint mondjuk az a tervezőprogram, grafikai tervezőprogram, amin próbálom kialakítani ezt a dizájnt, ahol a műszaki paraméterek alapján műszaki rajzot készítek, az AI-t is egy ilyen eszközként használom. Kell-e itt arról beszélni, hogy az AI által hozzáadott értéknek milyen, tehát hogy azok milyen jogvédelmet tudnak kapni, érdemes-e azzal foglalkozni, vagy tényleg az csak egy szerszám, ugye hát minden lépését a terméknek nem szoktuk levédeni, magát a végterméket védjük. Szóval ez hogy valósul meg ez a gyakorlatban, vagy hogy valósítható meg a gyakorlatban?
most nagyon jó rátetted az ujjadat a témának az ütőerére, mert gyakorlatilag az egyik legfontosabb kérdés, ami a jogi világot foglalkoztatja, az, hogy az értékteremtő folyamatban hol vonjuk be ezt a technológiát, hogy használjuk és segítségünkre van, de a kreatív döntés mégis nálunk van.
Aha.
Tehát az, hogy a nap végén az ég rózsaszín, zöld vagy kék, azt én fogom meghozni, vagy pedig nem asszisztenciaként használjuk, hanem gyakorlatilag rábízunk kreatív döntéseket, bármilyen idegen is ezt a szót mondani, mondjuk egy robottal kapcsolatban egy kreatív döntés, de rábízunk olyan fajta döntéseket, amik mondjuk sugallhatnak kreatív jelleget, hogyha ember csinálta volna. Itt viszont a kreatív döntési mechanizmus már nem az ember kezében van. A jogvédelem az nagyjából ezen a ponton billeg. És ezt mindig esetről esetre kell vizsgálni, sajnos vagy nem sajnos, egyébként hogy mondjam, ez ilyen sors fura fintora, hogy azért a világ két különböző pontján már születtek olyan bírói döntések, amik azt mutatták, hogy egy hihetetlenül bonyolult és hosszú folyamaton átívelő promptolás eredményeként létrejött generatív AI által létrehozott kép adott esetben még kaphat is például szerzőjogi védelmet, még mondjuk a földbolygó másik felén azt mondták, hogy bármennyire bonyolult is ez a prompt, hiába, hogy 650-szer promptolta az alkotó, és minden egyes részletére figyelt, a kreatív döntés mégiscsak valamilyen ponton, valahol kifolyt az ember kezéből, hogyha nyilván nem az ember kezében van, akkor a mesterséges intelligencia vette át ezen a ponton a döntési kompetenciát, ezért nem védhető például szerzőjogilag által az adott generált kép, hiába promptolta 650-szer az alkotó.
Ez nagyon érdekes, és egyébként nagyon messze visz, de nekem folyamatosan az van a fejemben, hogy mennyire köszönhető mondjuk egy technológiai megoldásnak, egy alkotás, ami létrejön, egy technológiai megoldásnak. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk egy fotómontás szoftver, vagy egy festő szoftver azt mondja, hogy elnézést kérek, az az alkotás nem jöhetett volna létre, hogyha nincs az én technológiai megoldásom, hiába tette bele a kreatív dolgot az illető, az alkotó, ha nincs az a típusú technológia, amivel mondjuk egy olyan ecsetvonást lehet húzni virtuálisan, amit én fejlesztettem ki, akkor ez nem jöhetett volna létre, tehát ez félig meddig az enyém.
Igen, ez is egy másik nagyon izgalmas kérdés, hogy melyik szolgáltató, AI fejlesztő szolgáltató mit mond. Van, aki mondjuk kifejezetten vindikálná magának azt a jogot, hogy amik mondjuk az ő programán keresztül jöttek létre, hiába, hogy egy felhasználó promptolt, ami ott a végén létrejött kép, neki azt joga van felhasználni, a később, hogyha fejleszti az adatbázisát, amiből ugye fejleszti az egész mesterséges intelligencia eszközt, akkor azokat betáplálja, felhasználja, még vannak olyan szolgáltatók, amik mondjuk ilyen kikötést nem tesznek. Ez megint még csak egy mozgó célpont. A célkereszt az már valahol ott van, tehát a piros pötty az látszódik, hogy kire fog majd lőni a jogalkotó, de még a ravasz senki nem húzta meg, de valójában igen, ez is egy nagyon érdekes diskurzusnak a része, hogy én, aki promptolok, és egyébként úgy gondolom, hogy nem tudom, promptolok már 4 éve, vagy 3 éve, mióta ez a technológia kijött, nyilvánvalóan jobban promptolok, mint aki most kapcsolja be először a gépet, és megy föl mondjuk az valamelyik mesterséges intelligenciának a honlapjára, én is szeretnék valami fajta jogokat kapni, ebben is van valami jogos igényszerű, hogyha egyébként arról beszélünk, hogy kaphat-e jogot egy generatív tartalom, egyelőre ilyenről nincs szó, hiszen embernél van, de ugye ott van a fejlesztői oldal. Viszont akkor itt még bejön egy harmadik szereplő is a képben, hogy a fejlesztő is valahol azért mégiscsak ember által létrehozott tartalmakból tanította fel azt.
Igen.
Na ez az, épp ezen gondolkodom, itt a saját kis példánk, mi példánk, te példát, az előadásod példája a Bird Shoes, hogy például, amikor megkapja ezt a vizualizált már cipő kinézetű képet az AI által ez a termék, ez a fejlesztés, hogy azt tanulta valahonnan azt a tudást, felszedte azokat az infókat, amiből ő ezt megcsinálja, és mi van, hogyha az egyik nagy sportszergyártónak feltűnik, hogy ez a cipő orr, ez rettenetesen hasonlít az övére, mert hát ugye valamiből tanulta az AI, és most éppen azt építi be, vagy azt veszi elő, vagy egy ahhoz hasonlót veszi elő, és mi ezt próbáljuk eladni ugye a sajátunként, hiszen mi egy termékfejlesztési folyamaton mentünk végig, és azt gondolnánk, hogy ez a mi termékünk.
Igen, valójában abban bízom, hogy a következő 1-2 évben erre lesz majd jogilag exakt válasz, de amit felvetettél, azok létező és valós problémák egyébként. Igen, valószínűleg egyébként, hogy mondjam.
Nem tudom, hogy lesz, de azon gondolkodom, tehát, hogy ez baromi nehéz, és visszamennék oda, amit mondtál, a jogi ítéletekre a bolygó egyik felén és a másik felén. Tehát én továbbra sem érzem azt, hogy itt most számítana az, hogy valaki 4-5 évig tanul promptolni, és rendkívül bonyolult módon promptol, és létrejön valami, vagy pedig egész egyszerűen csak egy kis promptot mond életében először, egy viszonylag bugyuta promptot, és ki létrejön egy másik valami, és hogy különbséget kéne tenni. És ez csak azért nem, hogyha lefosztjuk az egészről a technológiát, és azt mondjuk, hogy van mondjuk egy szerző páros. Az egyik ember soha életében nem tudott leütni egy billentyűt a zongorán. A másik pedig, mit tudom én, 40 évig tanult konzervatóriumba. És mégis az elsőnek az ötletéből születik valami olyan zseniális dolog, amit ő nem tudott volna megcsinálni fizikailag, mert nem tudja, hogy kell csinálni, de a fejében ott van, és elmondta annak a másiknak, hogy mit akar, az megvalósította neki, létrejön egy valami, kinek a terméke ez? Tehát valójában ez egy bazi nehéz kérdés, és rögtön szerintem valami olyasmi megoldás fog itt körvonalazódni, hogy az elején egy ilyen user license agreementben eldől, hogy ez, hogy fog ez a mű megszületni. Onnantól kezdve pedig már jogi útra lehet terelni mindent.
Hát igen, amit most mondtál, ez ugye azt a kérdést gördíti tovább, hogy társszerzője az AI, tehát hogy lehet-e vele közösen, és hogy akkor kinél van a teremtő kreatív energia, kinél nincs, mert valójában igen, lehet, hogy akinek nincsen magyar zenei előképzettsége, de olyan fajta ösztönös zeneiség árad belőle, mégsem tudja lekottázni azt, viszont valaki meg szolgai módon, hogyha eldudolják neki, akkor le tudja kottázni, akkor mégiscsak kinél van a teremtő alkotó kreatív energia. Ezt szerintem tényleg valójában nagyon jól lehet rávetíteni azzal, hogy akkor hogyan is használom a mesterséges intelligenciát, és mikor hívom segítségül, meg mikor kérem azt, hogy üljön rá a helyemre, és akkor csinálja meg helyettem.
Igen, ez egy szuper szofisztikált eszköz lehet, és bizonyos esetekben, hogyha mondjuk saját maga által tanított a sztori, akkor ugye ott igazából lehet, hogy fel sem merül, lehet, hogy oda kell majd írni, hogy az AI segítségével, de szerintem ez el fog mosódni a jövőben, mert miért lesz ez fontos? Hát, hogy nem írjuk oda, hogy Word segítségével létrehozott dokumentum. Vagy...
Hát, én nem tudom, azért ezen egy nagyon picit vitatkozni. Én legalábbis azt látom, hogy azért alapvetően szerintem ad egy ilyen, tehát hogyha transzparensen használjuk, mondjuk egy vállalkozás vagyok, és transzparensen használom az AI-t, tehát mondjuk amiket el akarok adni egy terméket, ezzel kapcsolatban generáltatok képi tartalmakat, ezekkel promózom a terméket, hogyha oda van írva, hogy mondjuk ezt egy mesterséges intelligencia csinálta, szerintem az erősíti, építi a fogyasztói bizalmat. Tehát én azt gondolom, hogy a nap végén azért el kell, hogy jussunk oda, hogy tudjuk azt, hogy az, amit fogyasztunk, tartalmat, most itt művészeti tartalmakra is gondolatunk, abban játszott-e szerepet mesterséges intelligencia, vagy nem? Az már egy másik kérdés, és az valóban nagyon bonyolult, hogy hogyan játszott szerepet. Segített mondjuk ötletelni, és azt is föl kellett tüntetni, vagy pedig teljes egészében ő köpte ki magából, és emberi közrehatás nem volt benne. De én azt gondolom, hogy üzletet építeni, brandértéket építeni úgy jó, és azt gondolom, hogy ez egy profizmusra utal, hogyha arra is fölhívjuk a figyelmet, hogy az az adott dolog az teljesen emberi, félig emberi, vagy teljesen robotikus.
Igen, közben...
Igen, bocsánat, egy hallgatói üzenetet olvastam, én ott akadtam le, hogy tegnap néztem egy videót az AI-jal kapcsolatban, ahol lehangzott, hogy a rendszerváltás előtt az volt, hogy Anni, akinél az információ volt, most, hogy van az internet, és jött az AI, elinflálódik a gondolkodás, és az lesz, hogy Anni, akinél az elegendő energia lesz az AI futtatásához. Nem pont így, de a hideg kirázott.
Ezzel nem igazán tudok vitatkozni, igen, ezzel
az anyagul most benne van. Igen. Aztán jönnek hasonlatok itt, bocsánat, az AI használat, meg promptolás Balázs kapcsán, hogy van, aki azt veti fel, hogy ez olyan, mint hogyha az ecset és a vászon gyártója, az a cég mondjuk jogdíjat formálna azon készült képért, vagy a hangszergyártó, ugye, azért a zenéért, amit az ő zongoráján komponáltak meg. Tehát valóban, ugye, amikor ilyen eszköz használatként gondolunk az AI-ra, akkor felmerülnek ezek a dolgok, hogy azért ezek valós párhuzamok. Tehát.
Mondok akkor egy olyat, aminek már van kézzelfogható eredménye, kicsit ugye nyilván a szívem errefele húz, hogy a világ egyik legjobb fehérborának választották a kancellárbirtok somlai küvéjét, és a somlai úgy van írva, hogy Soml AI, ami nem véletlen, mert hogy mesterséges intelligenciával készült a bor, abba segítségével. Az egyik kollega állítólag megkérdezte az egyik ilyen nyelvi modellt, hogy hogyan készítsék el a 2021-es küvéjüket, és a program egy 22 oldalas anyagot köpött ki, amiből 20 oldal marketing volt, ezt kidobták, a magáról a borról szóló két oldal tanácsait viszont megszívlelték, és kérem szépen, ez a világ leg, tehát kérem szépen, ez egy óriási nyertes, a Concours Mondial de Brussels díjat hát hozta el, a címkén is látszik, úgyhogy működik a sztori bizonyos szempontból, hogy ez most mennyire volt köszönhető a jó alapanyagnak, mennyire volt köszönhető a házasításnak, és mennyire volt köszönhető annak a tanácsnak, amit adott a nyelvi modell, azt nehéz eldönteni, itt van egy tök kézzelfogható dolog, ami most történt.
És ezt a tanácsot egyébként, hogyha mondjuk egy kóstolásnál kiderül, hogy hát ez annyira nem működik, akkor ugye felülbírálta-e az ember, vagy sem.
Igen.
Hát érdekes dolgok ezek, azt hiszem erről még sokat fogunk beszélgetni, vitatkozni, ugye egy ilyen formálódó trend ez az egész AI használat, és az ahhoz köthető jogdíjak, szellemi termék, kié, mié, hogyan védjük. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az epizódot ebből a párbeszédből, valószínű folytatása következik. Jó munkát, szép napot
köszönjük,
kívánunk,
szervusz!
Köszönjük szépen, izgalmas volt. Sziasztok!
Dr. Súlyok Ádámmal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, az STH-nak szerzői jogi főosztályának vezetőjével beszélgettünk.